a gondolat ennek. A mai istentiszteletre pedig szeretném folytatni így azt a témát, amit elkezdtünk, így az atya szívével kapcsolatosan, Isten atyai szívével. És csak arra kérlek téged, hogy mindjárt fogunk imádkozni, hogy ma szeretnék így a bensőséges kapcsolatról beszélni Istennel, és ennek a, hát egy néhány ilyen akadályozó dolog, ami ott lehet ennek az irányába, és hogy hogyan léphetünk előre egy ilyen bensőségesebb kapcsolatba a mennyei atyával. És csak, hát így az a vágyam, hogy Isten szóljon a szívünkhöz. Nem szeretnék nagyot prédikálni ma, azt gondolom nem szeretnék, csak szeretném azt, hogy Isten legyen itt köztünk továbbra is, hogy ő tudjon megszólítani minket. Nem is akarok nagyot mondani, de azt szeretném, hogy Isten az Atya, az ő szelleme és az igé által az ő szívünkhöz tudjon szólni, és a te szívedhez tudjon szólni ebben a témában, jó? Úgyhogy mennyei Atyánk, köszönjük neked a te örök elkötelezettségedet felénk, hogy Uram, amit kimondtál a te szavaddal, te oda teszed magad teljesen mellé, hogy Uram, te annyira akartál bennünket, a tulajdon fiadnak nem kedveztél. Atyám, imádkozom azért, hogy segíts most nekünk, segíts nekünk, kérlek. Segíts nekünk, hogy túlhaljunk a szavakon. Hogy túlhaljunk így, ja, akár ismerősen csengő szavakon. És hogy halljuk a te kedves hangodat. És Uram, hogy te segíts megnyitni a szívünket, kitárni te előtted. Atyám, segíts nekünk, hogy így minden zavaró tényező túl így valahogy közösségbe is tudjunk lenni most veled. Mert ezért vagyunk itt. Jézusnak, a fiadnak a nevében. Amen. Amen. Hát bensőséges kapcsolat. Hogyan is történik? Egy picit visszhangzok, szerintem tudod, Zsolti, jó. István a hibás, jó. Tehát, hogy bensőséges kapcsolat, hogyan történik ez, mik az akadályai, hogyan mélyülhet el így a szerető atyánkkal a bensőséges kapcsolat, és az elmúlt hetekben arról volt szó, hogy Istennek a legfőbb vágya az, hogy megismerjük az ő atyai szívét felénk, és aztán az, hogy abban az identitásban, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, szilárdan álljunk, gyökerezzünk, táplálkozzunk ebből, és hogy a szellemi háborúnak pedig a legfőbb célja, hogy akár oly sok mindent csináljunk, vagy oly sok mindenbe benne legyünk, vagy csak oly sok akármi is, mindegy, hogy mi, csak egy a lényeg, meg ne ismerjük a mi mennyei atyánknak a szívét, ez valahogy ilyen lepel legyen a szívünkön, valahogy így ne lássuk, egy ilyen homályba éljünk, és ne lássuk a mi mennyei atyánk szívét, és hogy mit jelent az, hogy mi hozzátartozunk az ő gyermekeiként. És Isten úgy alkotott bennünket azzal a céllal, azért alkotott minket, arra a célra alkotott minket, hogy egy bensőséges kapcsolatba lehessünk ővele, igazából önmagáért alkotott, nem másért, nem önmagában magunkért, hanem önmagával való kapcsolatért alkotott bennünket, és a bűnnel és a bűnesettel ez a kapcsolat, ez a bensőséges kapcsolat, meg alapvetően maga a kapcsolat is elveszett, és a megváltásban, amikor Jézus Krisztus eljött, és meghalt a Golgotai kereszten, és feltámadt, ezt a kapcsolatot szerezte vissza, ez lett visszaállítva, helyreállítva, És mi a Krisztusban való hit által ebbe a kapcsolatba tudtunk belelépni, mert ezt a Golgotai kereszt Jézus vére helyreállította, és most itt van ez a kapcsolat, ami örök kapcsolat, ami végtelen kapcsolat, és hagyd mondjam ezt, bensőséges lesz elő vagy utóbb ez a kapcsolat, örökké, jó? Tehát, hogy igen, és hát... Ez egy nagy megváltás. Lehet, hogy most be is fejezhetném, mert ez egy fantasztikus, ennél nagyobb dolog nincs, és nem is lesz, és ezért végtelenül hálásak lehetünk, és leszünk is egyébként örökkön örökké. Ugyanakkor most nyilván itt a Földön lévő kapcsolatról beszélünk az Atyával, és egy bensőséges kapcsolat lehetőségéről, vagy erre való hívásról, mert alapvetően a Biblia azt mondja, képzeljétek el, hogy ez az élet. Ez az élet. Tehát mikor úgy belegondolunk, hogy mi az élet, mi az a, tudjátok, gyerekkorunkban úgy, hogy a nagybetűs élet, hogy most már kilépsz, érettségizni fogsz, kilépsz a nagybetűs életbe akár, vagy munkát kezdesz a nagybetűs életbe. Sok minden gondolata van az emberek, hogy mi az élet, de tudom, hogy most legtöbben nem ebben az időszakban vagyunk. Már kiléptünk a nagybetűs életbe, de még mindig valahogy keressük. Mi hívők is az életet, nagyon sokszor, és azt mondja a Biblia, hogy ez az élet. Az élet az nem valami, az élet az nem valamilyen tennivaló, hanem az élet az ez. János 17.3-ban pontosan ezt mondja az Úr, hogy az az élet, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És itt nyilván nem arról van szó, hogy tudjunk Istenről, tudjunk az Atyáról, tudjunk a Jézus Krisztusról, nem az az élet, hanem hogy megismerjük őt, tehát egy bensőséges kapcsolatra kerüljünk, egy egyre mélyülő bensőséges kapcsolatra a mi Atyánkkal, és ahogy ez történik, hát ez az élet, ezt jelenti az életbe belépni, ezt jelenti az életben járni, ezt jelenti az életben lenni, ez a fajta bensőséges kapcsolat, maga az Atya és az ő Fia, az Úr Jézus Krisztus. És még így befejezetőként, hogy hát az újonnan születés által egy óriási dolog történt, az, hogy a Biblia azt mondja, hogy Istentől születtünk. Fú, ezek óriási kijelentések, ezeket érdemes ízlelgetnünk, hogy Istentől születtünk, és hogy beléptünk ebbe az Atyának a családjába, az ő gyermekei lettünk, gyermekei vagyunk, kapcsolatba kerültünk vele, és az ő terve ebben az, hogy ez a kapcsolat kiteljesedjen, növekedjen az életemben, és kiteljesedjen. És ennek a kapcsolatnak, bensőséges kapcsolatnak vannak akadályai így az életünkben. Nagyon sok hívő, és erről szeretnék beszélni, három akadályról ma, ha az Úr adja jövő héten még kettőről. Erről az akadályokról szeretnék beszélni. Nem azért, mert negatív oldalról akarom megközelíteni, pozitívról szeretném, de mégis valahogy így megyek neki. Hogy nagyon sok hívő, és sokszor én is, ízleltem azt, és ízleli azt, vagy látja azt, mintha így nem tudná megoldani a szomját az Atyával való kapcsolatba. Mintha nem tudna megelégedni, nem tudna betöltődni, mintha nem tudná ezt az életet ebben lubickolni, mintha valahogy egy ilyen falak lennének így a bensőséges kapcsolatnak a eléréséhez. És az egyik dolog, ami engem mostanában megszólít, az, ahogy a mi Atyánk vár ránk. Tehát, hogy a te Atyád vár rád, most ebbe a pillanatban is, bárhol is van a szíved, vagy vele való közösségben, vagy valahol lalaföldön, vár rád. Ezt látjuk a tékozló fiúnál, hogy az Atya egy váró Atya. Ugye a tékozó fiú elmegy, és az Atya, ahogy jön, az Atya látja, de azért látja, mert várja. Mert kimegy a falu szélére, minden áldott nap, és várja az ő fiát, akit elengedett. Miért engedte el az ő fiát? Tudod miért? Mert az atyánat nem a jó viselkedés érdekli. Mert akkor rávette volna a fiút, hogy maradjon. Az atyát a kapcsolat érdekli. És ez a kapcsolat csak a szívből tud jönni, csak szabad akaratból tud származni, és ezért meg kell járni azt az extra köröket, hogy valahogy magunkhoz térjünk, és azt mondjuk, hogy visszamegyek az én atyámhoz. És az atya mindig vár, mindig vár. Van ez a dal, amit éneklünk, olykor, úrvacsorakor talán, asztalodhoz hívtál minket, tudjuk, vártál rég. És eszünkbe jut, hogy mennyit várt ránk az atyánk, amikor elveszettek voltunk. És aztán eszünkbe jut, hogy mennyit vár ránk sokszor most is. Napokat. Olykor heteket. Olykor hónapokat. Olykor éveket. És olykor évtizedeket. Türelmesen, szeretettel. Nem inaktívan, de ő nem tudja megtenni azt, amit csak én tudok megtenni a szívemből, és ő vár rám. És ő vár rád, ő vár. Hagyj osszak meg három egyszerű akadályát, így a bensőséges kapcsolatnak, ami sokszor akadályoz. Az első, az egy hamis kép az atyáról. Egy hamis kép, egy olyan hamis kép, amikor nem ismerem az atya szívét, az atyai szívét felém, nem ismerem a szeretetét, nem ismerem a törődését, nem ismerem az ő elfogadását. Ismered ezt az akadályozó tényezőt? Én ismerem ezt az akadályozó tényezőt. Amikor a szívem mélyén van egy hamis kép, hogy valahogy Istennek nekem meg kell felelni, hogy Istennek meg kell ugranom léceket, és valahogy nagyon nehéz megfelelnem ennek az atyának, mert ő egy szigorú atya, mert ő egy szőrszálhasogató atya, mert ő egy perfekcionista atya, és nincsen semmi sem, ami jobban megrabolhatna bennünket, és egy vesztes tapasztalatot adhat nekünk hívőként, mint egy hamis kép, ami ott van a szívünkben Istenről, az atyáról. És erről volt szó múlt héten, és azelőtt is volt szó, én mert hiszem, hogy ez végtelenül fontos, az a mély kép, nem a tanult istenkép, hanem az érzelmi istenkép, ami ott van a szívünk mélyén, az atyáról. Mikor azt gondolom, hogy ő neki meg kell felelnem, meg kell ugranom egy mércét, mikor nem azt látom, hogy Isten, egy olyan szerető atya, aki akar engem, aki akart engem, és egy végtelen árat fizetett értem, mert annyira akar engem örökkön örökké, és ő az áron keresztül, amit fizetett, teljesen befogadott és elfogadott engem. És mikor nem ez a kép van bennem, akkor ez egy ilyen érzelmi akadályt is hoz az én szívembe. Mikor Istent, az atyát elképzelem, a szívem mélyén valahogy, hát most mindegy, tehát több kép lehet egy rendőr, így van? Egy rendőr, aki ott áll, és így van, mész az autóval, és meglátsz egy rendőrt, mi történik? Rögtön úgy, hát úgy végigfut egy csomó minden a fejedbe, és elkezdesz viselkedni. Múltkor mentem az autóval, láttam, hogy jön egy rendőr mögöttem, és annyira én tudatossá váltam, semmi rosszat nem csináltam, de annyira elkezdtem viselkedni. De lehet egy rendőr, lehet egy könyvelő, egy nagyon akkurátus, igazságos könyvelő a kép a fejünkbe, vagy lehet akár ennek az ellentétje egy ilyen szentimentális, egy ilyen nagyszakállú, jóságos, télapó az atya, valaki, aki hát úgy szintén nem igazán törődik velem, de sok mindent megenged nekem. És nagyon sokszor azért küszködünk annyit az Istennel való személyes kapcsolatunkban, mert nem tudjuk megélni az Isten valóságát, mert van egy hamis kép, amiből dolgozunk. Volt már olyan, hogy egy társaságban voltál, és az volt a fejedben valakivel kapcsolatosan, hogy ő nem fogad el téged. Így van? Ő nem igazán fogad el téged. Valahogy az arcán, vagy a viselkedésén, vagy szavaim, vagy valahogy egy olyan kisugárzása volt, hogy ő nem fog elfogadni, ő nem fogad el engem. Hogyan viselkedünk, amikor egy ilyen emberrel vagyunk, akár mindennapi kapcsolatban, egy munkahelyen, vagy akár családban, vagy akár így az életünk, vagy akár a gyülekezetben, így van. Tehát mit teszünk? Amikor van bennünk egy gát, valahogy kerüljük azt a személyt. Nem jó vele lenni. Na hát Istennek kötelező lennünk, ezért nem kötelező, de hogy értitek, de hogy ez egy hamis kép, ez egy gát így bennünk. Emlékszem egyszer, amikor így rádióban beszéltem, hát készültem egy jó üzenettel, de annyi görcsösség volt bennem, és rádöbbentem, hogy azért, mert vizionáltam a hallgatóságot, aki hallgatni fog engem. És egy ilyen kötekedő, így láttam őket ülni, tudod, kötekednek, minden, szétszednek minden mondatomat. Ez volt bennem is. Egyszerűen éreztem, hogy a gondolatok se jönnek, pedig én készültem, tanár úr, és a gondolatok se jönnek, gátak jöttek fel bennem. És aztán azt mondtam, ez így nem jó, kikhez fogok én beszélni, olyan emberekhez, akik nyitottak, Istennek terve van velük, Isten szereti őket, van egy nyitottság, egy éjség bennük, mert stb. És elkezdtem valahogy a szívembe másként elképzelni, és azt tapasztaltam, hogy ahogy elkezdtem beszélni, csak szabadon jöttek a gondolatok, azért, mert teljesen mást vizionáltam magam elé. Most a jó dolog az, hogy Istennel kapcsolatosan nekünk nem kell valamit vizionálnunk, ami nem igaz. De nagyon fontos, hogy mi az, amit vizionálunk, mert ha hamis képet vizionálunk, akkor az gátakat hoz bennünk létre és akadályozza a kapcsolatot. Emlékszek olyan időszakokra is az életemben, amikor annyira vágytam, csak így a vele való bensőséges közösségre elmentem ima sétára, rászántam időt, kortyolni akartam az élet vizéből, de az egész út egy ilyen belső küszködés volt, ahol szerettem volna inni az élő vízből, de nem tudtam. És arra jöttem rá, hogy azért, mert valahogy egy olyan kép van mélyen bennem, ahol meg kell ugranom valamit, meg kell tapasztalnom valamit, egyszerűen csak nem egy szerető atya, aki annyira várta már, hogy hozzáforduljak, és fut hozzám, ő fut hozzám. Úgyhogy, ennyi az első pont. Tehát, hogy amikor egy hamis kép él bennem, az nagyon tudja akadályozni, de hogy Isten borzalmasan szeret téged, most oké, ez egy nyelvi kép volt, borzalmasan szeret, ez így nem jó, nagyon-nagyon szeret téged, és valóban az ő karja tárva van számodra minden egyes pillanatban, és mindennél jobban akart és akar téged. Másik, amikor egy hamis kép él bennünk, és ez a hamis kép az, hogy az atyám nincs közel, hanem ő távol van, és valahogy úgy nem érdeklődik. És mivel már az elmúlt hetekben beszélgettünk egy picit erről, nem szeretnék belemenni most ezeknek az okaiba, de hogy a szívem mélyén lehet egy olyan kép, hogy igen, ő uralkodik a mennyben, mert ugye éneklünk is erről, meg az igében is van, és igen, az ő trónja ott van, és igen, ő közel is jön, de hogy mennyire közel, azt pontosan nem tudom. És valahogy ő mégiscsak távol van, és nem közel hozzám, és annyira nem érdeklődik egy ilyen távoli Istennek a képe. És hogy mondjam azt, és hogy beszéljek egy picit erről, hogy ennek pontosan az ellentetje az igaz. Pontosan az ellentetje, hogy Isten, a te atyád nagyon közel van. Nagyon, ebben a pillanatban is. Nagyon közel van. Közelebb, mint a szomszédod. Közelebb, mint valamilyen módon így a kezed, a lábad. És bensőségesen ismer téged. Bensőségesen ismer. Figyeljetek, ez annyira gyógyító ez az igazság. Annyira gyógyító. És szeretnék felolvasni nektek a 139. Zsoltárból. Önmagában az a Zsoltár olyan, amiben fürdőzhetnénk rengeteget, és tegyük is meg. Hagy olvassam nektek, 139. Zsoltár, hogy Isten nem távol van, hanem nagyon is közel, bensőségesen ismer téged. Mindegy, hogy hol vagy, mindegy, hogy most mi a tapasztalatod, mindegy, hogy milyen gondolatok járnak a fejedbe vagy a szívedbe. Mindegy, Isten nagyon közel van hozzád, és bensőségesen ismer. Gyertek velem, csak hagyj olvassam. Első vers, a karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgáltál, és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek, messziről is érted gondolatomat. Ügyelsz járásomra és fekvésemre, minden utamat jól ismered. Igen, nincs még egy ilyen személy, akire ez elmondható, hogy tudja a leülésedet, a felkelésedet, az ébredésedet, a gondolataidat tudja már messziről, hogy ügyel a járásunkra, fekvésünkre, hogy minden utunkat jól ismeri. Ő Isten, aki a te mennyei atyád. Amikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Így van? Még ki sem mondtam, de te már tudod. Elől és hátul. Körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Hogy vesz minket körbe? Elől, hátul, felettünk, ott van a keze, alattunk pedig, 5 Mózes 33-27-ben, ott vannak az örökkévaló karjai. Körbevesz bennünket. Így folytatja, elámul a Zsoltáros, azt mondja, csodálatos előttem-e tudás, magasságos, nem érthetem. És így folytatja, picit tovább megy, hova menjek lelked elől, arcod elől, hova fussak? Hova mehetnék előled? Hova mehetnék ebben az életben úgy, hogy te nem lennél végtelenül közel én hozzám? Hogy tudnék bárhova is menni? Nézd csak meg! Költészet. Ha a mennybe mennék föl, ott vagy. Ha a Seolban vetnék ágyat, ott is jelen vagy. Oké, ez a két véglet. Mennybe mennék, ott vagy, Seolban, az alvilágban, a legtávolabbi helyben, az én tapasztalatomban is, te ugyanúgy ott vagy, jelen vagy. Nézd meg, ha a hajnal szárnyára kelnék, hogy a tenger túlsó partján időzzek, ott is kezed vezetne, és a te jobbod fogna engem. Megvan. Bárhol járunk, kelünk, bármi, ami tapasztalatunk, az Atya ott van, nagyon közel, bensőségesen. 11. Ha azt mondanám, a sötétség biztosan elborít. Miről beszél? A sötétségről. Van nagyon fájdalmas, negatív tapasztalatok, valamilyen szenvedés, valamilyen olyan lelki hányattatás akár, ahol annyira sötétségnek érzem, távol érzem magam Istentől. Ha ezt mondanám, a sötétség nőnek, biztosan elborít. Képzeljétek el a képet, elborít a sötétség. És éjszakává lesz körülöttem a világosság. A világosság éjszakává válik körülöttem. 12. A sötétség nem borítana el előled, és fény lenne az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan lenne, mint a világosság. Oké. Na, fejezzük be ezzel itt. Most egy picit tovább megy még. És beszél az ő életéről, az ő életének az idejéről, az életünkről. Bizony, te alkottad veséimet, te formáltál engem anyám méhében. Miről beszél? Arról az időről, amikor senki nem látta, majd mindjárt mondja, az alaktalan testünket. Nyilván most már tudjuk, 3D-vel, meg 4D-vel, már lehet, és na mindegy, cuki dolog, de azt is csak látja, így van? De itt arról beszél, hogy amikor senki, de senki, nem? Isten alkotta a veseinket, a legbensőnket, ő formált minket, az anyánk mélyben, ennyire közel van hozzá. Isten közeli utitárs. Van itt valaki, aki végigvezet bennünket, és ott van velünk az egész életünkben, az anyánk méhétől fogva. Kicsoda ez az igaz barát, kicsoda ez a hűséges atya. Igen. Nézd csak, magasztallak, hogy oly megrendítően csodálatos lettem. Egyébként ez igaz, ha te nem látod magad megrendítően csodálatosnak, az is a bensőséges kapcsolatot akadályoz, ez igaz. Az vagy, megrendítően csodálatos vagy. Hú, ez egy óriási téma, a világnak a hazugsága, amit benyelünk. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt lelkem. Nézd meg, formám nem volt elrejtve előtted, amikor titokban formálódtam és alakultam. Mint egy a föld mélyében, ugye az anyánk mélyében. Mint egy nem volt rejtve, titokban formált, de nem volt rejtve előtted. Szemed látta alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind le voltak írva, és a napok is, amelyeket rendeltél számomra, holott még egy sem volt meg közülük. Nézd meg, mit csinál. Nem csak, hogy az anyja... Az anya azt mondja, hogy amikor ott voltál az anyád méhében, édesanyád méhében, Isten ott volt, és formálta, és látta a te alaktalan testedet, és ő jelen volt. Hanem azt mondja, hogy hanem előre mutat a napok, amik még nincsenek meg, amelyeket Isten számon tart, ő kezdettől a végéig. Ő az, ő közel van. Sátán egyik legnagyobb hazugsága, hogy ő távol van. De ő közel van, és Krisztusban kifejezte, hogy mennyire akart minket, nem csak Krisztusban, a teremtésben, hogy előhívott bennünket, és Krisztusban, hogy mennyire akar bennünket. Hogy az a hamis kép a szívemben épüljön, lerombolódjon, hogy Isten egy távoli Isten. Valahogy nekem el kell jutnom oda, nem ő közel van, ő ott van. Figyeljetek, Lőrinc testvér, nem tudom hányan hallottatok róla, 1600-as évek, Párizs, Franciaország, és Lőrinc testvér a szerzetesekhez beiratkozik, belép, és elkezd dolgozni a konyhán, a ranglétre, a legalsó fokán, Istent akarja megismerni, szolgálni, és Lőrinc testvére, ahogy a konyhán dolgozik, elkezdi felfedezni Isten mindent átható jelenlétét. És megnyílik a szíve rá. Sok küzdelmen keresztül, amit leír Isten jelenlétében, az a könyve, magyarul a könyv róla, illetve az írásai is benne vannak, magyarul is megveheted. És elkezdi gyakorolni a szívében, tehát Isten közel van, de az ő szívében elkezdi gyakorolni ezt a közelséget, újból és újból rányitni a szívét arra a közelségre, amely ott van, mert Isten bensőségesen ismeri őt, és elkezdi gyakorolni az egyszerű konyhai feladatok közt, és elkezdi ízlelgetni Isten jelenlétét az ő életében. Azt mondja, hogy ahogy tette, néha akkora öröme lett, hogy nem tudott szinte mit csinálni, ugrándozni akar, de az olyan ügyetlenül nézett volna ki, és ahogy teltek az évek, alapvetően maradt ilyen egyszerű munkánknál, nem is lépett előle a ranglétrán, de idővel sokan kezdtek el ő hozzájönni, és akár nagyon komoly vezetők, egyházi vezetők is, mert látták, ahogy az ő életét áthatja Istennek a jelenléte, valahogy ez az embernek egy bensőséges kapcsolatba sikerült kerülni azzal az Istennel, aki már bensőséges kapcsolatba került vele. Mert Isten már bensőséges kapcsolatba került veled, most már csak, tudod, az én szívemről van sokszor szó. Csak hagy olvassak párat, és látom, hogy mennyi az idő, és látom azt is, hogy 3 pontot mondtam, úgyhogy nem lesz 3 pont, csak 2, csak azért, hogy ne gondolkodj, hogy meddig fog még beszélni, hogy oda tudj figyelni arra, amit most mondok. Jó? Olvassak őtőle nagyon röviden pár idézetet. Azt mondja a Lőrinc testvér, hogy a lelki életben a legszentebb és legszükségesebb gyakorlat Isten jelenléte. Jól érezni magunkat vele, és hozzászokni isteni társaságához. Alázattal megszólítani, és szeretettel beszélgetni vele mindenkor, minden pillanatban, szabály és mérték nélkül, de főként kísértések, fájdalmak, szárazság, kedvetlenség, sőt, hűtlenség és bűnök idején. Folyamatosan azon kell lennünk, hogy minden cselekedetünk különbség nélkül Istenhez forduló kis beszélgetés legyen, de mesterkéltség nélkül, csak amint a szív tisztaságából és egyszerűségéből fakad. Munka és más tevékenysége, még olvasás és írás közben is, legyen akár az lelki tárgyú külső ájtatosságaink és szóbeli ima közben is, amilyen gyakran csak tudunk, meg kell állnunk egy-egy pillanatra, hogy Istent szívünk mélyén imádjuk, ízleljük őt, ha csak futólag is, mint egy lopfa. Mivel tudomásotok van arról, hogy Isten jelen van cselekedeteiteknél, hogy ott van lelketek mélyén és középpontjában, miért ne szakítanátok meg legalább olykor-olykor külső elfoglaltságaitokat, még a szóbeli imát is, hogy bensőleg imádjátok őt, dicsérjétek, könyörögjetek hozzá, neki ajánljátok szíveteket, vagy hálát adjatok. Azt mondja végezetül, hogy az Istennel való kapcsolat kulcsa nem az, hogy más csinálsz, hanem hogy megváltoztatod a hozzáállásodat az iránt, amit csinálsz. Ami általában magad miatt teszel, elkezded Istenért tenni, akár eszel, fürdesz, dolgozol, pihensz, vagy kidobod a szemetet. Rick Warren azt mondja az egyik könyvében, soha nem leszel igazán közeli kapcsolatban Istennel, ha hetente gyülekezetbe jársz. De még akkor sem, ha naponta csendességet tartasz. Az Istennel való kapcsolat alapja, ha megosztod vele életed összes megtapasztalását. Természetesen nagyon fontos kiépíteni a napi csendesség szokását Istennel. De Isten nem csak egy időpontot szeretne a naptáradban. Szeretne részt venni mindegyik tevékenységedben, minden beszélgetésedben, minden problémádban, sőt, minden gondolatodban. Folytathatsz vele folyamatos, vég nélküli beszélgetést napközben, megbeszélhetsz vele mindent, amit csinálsz, amire gondolsz abban a pillanatban. A szüntelen imádkozás azt jelenti, hogy beszélgetsz Istennel, miközben vásárolsz, vezetsz, dolgozol, vagy bármelyik napi feladatodat végzed. És végezetül, széleskörű félreértelmezés az, hogy az Istennel töltött idő azt jelenti, hogy egyedül vagy Istennel. Természetesen, ahogy Jézus bemutatta, erre is szükséged van, hogy Istennel egyedül legyél. Ez azonban csak töredéke az ébren töltött idődnek. Bármit is teszel, az lehet Istennel töltött idő. Ha meghívod, hogy vegyen részt a munkádban, és tudatában vagy jelenlétének. Lehet, hogy itt befejezem. Ezek a hamis képek a szívünkben, ezek a hazugságok annyira meg tudnak rabolni. Hiszem, hogy nem véletlenül beszélgetünk erről. Hiszem, hogy nem véletlenül adja Isten ezt nekünk így ezekben a hetekben. Ő már annyira közel van hozzád, ő annyira szeret téged. Ő végig kísért téged. Sokszor az imádságunk az, ó Uram, legyél velem ma. Így van? Ó Uram, megyek elintézni ezt a dolgot, megyek a kormányablakhoz, megyek ide, megyek oda, legyél velem ma. Isten azt mondja, én veled vagyok. Én veled vagyok. Gyere, menjünk együtt. Nyisd meg a szíved. Az atyának a karjai tárva vannak. És hangolódjunk rá, így erre a valóságra. És tudjátok, mielőtt még így arra gondolnátok, hogy én most erről úgy beszéltem számotokra, hogy hoppá-hoppá, nekem ez megy, most én okítalak benneteket, hogy nektek is menjen. Hogy mondjam azt, hogy én erre vágyok. Nem megy, illetve az Úr tudja, mennyire megy. Fontos, hogy ne úgy lássuk egymást, mint valakinek ez megvan, valakinek ez nincs meg. Hanem ez valami, amiben növekszünk. Valamiben, amiben növekedhetünk, hogyha ráízlelünk. Hogyha ízlelgetjük ezt. Mivel a szívünkben és az elménkben kialakultak útvonalak, tudjátok, hogy a traktor megy a szántásban, vagy megy a földúton. És akkor kialakulnak ezek az ilyen vájatok, ilyen mély, mi a neve ezeknek? Keréknyomok. Oh. Mi? Boronák. Az is jó. Az lehet, hogy kialakulnak ezek a mély keréknyomok. És tudjátok, néha olyan mélyé válnak ezek a keréknyomok, hogy egy másik, egy kisebb autó nem is bír kijönni belőle. És sokszor a szívünkben ilyen keréknyomok vannak, az elménkben ilyen keréknyomok vannak, az Istennel kapcsolatosan, meg magunkkal kapcsolatosan. És figyelj, egyáltalán nem reménytelen egyikünknek sem az élet ebből a szempontból. Már az, ahol elkezdjük felismerni, hogy lehet, hogy az én szívemben ott vannak ezek a keréknyomok. Elkezdem felismerni, fú, Isten tényleg közel van. Elkezdek tekintét adni az ő igéjének. És adott esetben, a holnapi nap során, jártamba, keltembe, elkezdek nagyon apró módon a szívemben hozzáfordulni. Akkor elkezdek új keréknyomokat kialakítani a szellem segítségével, amelyek aztán tudnak erősödni és mélyülni, és életre vezetnek. Ez a praktikus rész, ez a gyakorlati rész. Úgyhogy imádkozzunk, kérjük az ő segítségét, ahogy ebben járunk. Mennyei atyánk! Valójában fel sem fogjuk azt a fantasztikus valóságot, amiben van az életünk a megváltás révén, a megváltás következtében. Valójában, Uram, csak a nagyon-nagyon apró részét kezdjük el ízlelgetni. A te szeretetednek, a te közelségednek, a te jóságodnak, annak az örökségnek, amelyet a gyermekeidként, gyermekeidnek adtál nekünk. Atyám, felismerjük azt, hogy a világ, a hústest trenírozta a mi szívünket, elménket, akár hosszú évtizedeken keresztül valamire, ami nem az a nagy valóság, ami igazság, ami van. Uram, imádkozom azért, hogy a te szent szellemed, az igazságnak a szelleme vezessen bennünket. Imádkozom azért, hogy itt vagyunk egyes egyenként, a te gyermekeidként. Tudjuk észlelni azt a reménységet, azt a szeretetet, azt a világosságot, ami a te igédből besugároz a szívünkbe. Tudjuk fogadni, Uram, és választ tudjunk erre adni. Hogy igen, Uram, ezt szeretném, erre vágyok, rád vágyok. Igen, Uram, olyan jó veled közösségben lenni, kapcsolatban lenni, bensőséges kapcsolatot megízlelni, vigyél minket beljebb. Hogy Uram, ezt imádkozzuk az énekek énekével, hogy vonj bennünket, és mi futunk utánad, mert te olyan jó atya vagy, olyan jó atya vagy. És így imádkozom, Uram, értünk, akik itt vagyunk, magamat beleértve, hogy hisszük, hogy nem véletlenül vannak ezek a témák, nem véletlenül olvasjuk ezeket az igéket, mert annyira akarod, hogy megismerjünk téged atyaként. Uram, segíts nekünk, segíts. Segíts nekünk megállni abban, amit már megértettünk, amit már megláttunk, gyakorolni magunkat, és tovább menni. Uram, hagyj hulljanak le láncok, kötelékek, hazugságok, a hamis kép, hagyj legyen fülöncsípve, Uram, kidobva az Úr Jézusnak a nevében, hogy a te igazságod uralkodjon a szívünkbe. Hogy olyanok lehessünk, Uram, akik igazságot szólnak a szívükbe. Akiknek nincsen hazugsága a jobb kezükbe. Igen, Uram, kérünk téged, mert igazság által leszünk erősek, azt mondod. És nem félünk a rettegéstől, amikor jön, mert igazsággal által erősek vagyunk, Uram. Köszönjük. Köszönjük, hogy annyi minden zajlik értünk. Annyi minden munkálódik értünk, Atyám. Köszönjük, hogy a Fiad, az Úr Jézus Krisztus szüntelen imádkozik értünk. Köszönjük, hogy a Szent Szellem, mikor nem tudjuk, hogy hogyan imádkozzunk az erőtlenség miatt, szüntelen imádkozik és könyörög Isten szerint a szentekért. Köszönjük, Uram, hogy a Krisztusban vagyunk, Uram, nyisd rá a szívünket, és hagyj álljunk bele ezekbe az igazságokba, Úr Jézus. És köszönjük, köszönjük, mennyei atyánk, te olyan jó atya vagy, köszönjük a fiadat Jézust, és köszönjük, hogy magadnak megvásároltál minket örökre. Tied legyen a dicsőség, a hála, a köszönet, az imádat. Jézusnak, a fiadnak a nevében. Mindenki azt mondta, hogy Amen, Amen.